A mindenható Úr mondja, olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapod gyümölcsödet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Szeretettel köszöntelek, Ádám, most abból az alkalomból itt a templomunkban, hogy a keresség sákramentumában részesülhetsz. Figyeljünk együtt hát az Úr Jézus Krisztus szavaira, hogyan szerezte ezt a sákramentumot. Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk az ő szavait. Így szólt Jézus, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát! Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. A Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai újszövetségi ige szakaszban olvashatjuk azt, hogy a jeruzsálemi templomban tanító Jézus Krisztushoz odaléptek a nép vénei és a főpapok, és azt a kérdést tették fel neki, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Kérdésükből kiderül az, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus hatalmát nem vonják kétségbe. Kénytelenek elismerni, hiszen a bénák járnak, a süketek hallanak, a némák beszélnek, a leprások megtisztulnak, és a sort lehetne folytatni. Ezek tények, amelyeket nem lehet letagadni, melyekkel nekik is számolniuk kell. Közvetlen beszélgetés előtt azonban Jézus Krisztus hatalma más módon is megmutatkozott. Amikor bevonult keresztre feszítése előtt utoljára Jeruzsálembe, akkor tudjuk az evangélisták beszámolójából, hogy bement a templomba. És amikor a templomot úgy találta, hogy igazából az már, bár az imádság háza volt, de rablók ballangjává vált, akkor bizony ezeket a galambárusokat, meg pénzváltókat kiűzte, kitessékelte onnan, és még az asztalaikat is felkorogatta. Jézus különösképpen is ez utóbbi tettével valami olyasmit tett, amivel bizony a vallási élet vezetőinek körét nagyon is megzavarta. Ezek az emberek akik aztán hallottuk, hogy milyen kérdéssel fordulnak hozzá, féltették a saját hatalmukat. És nyilván ez nagy mértékben meghatározta az Úr Jézus Krisztushoz való viszonyulásukat. Tulajdonképpen a mostani kérdésükben is valami olyasmi bujkál ott, te mit keresel itt a mi felség területünkön? Nem akarják kiadni a kezükből a hatalmat. Milyen nagy dolog is az valóban. Ezt azóta is tapasztalhatjuk és látjuk. Amikor már egyáltalán felismerjük az Isten hatalmát, akár a saját életünkben, szűkebb környezetünkben, vagy a teremtett világunkban. Milyen nagy dolog az, amikor beismerjük, innen szívből jövően tudjuk vallani azt, hogy tiéd minden hatalom. Jézus mondja, hallottuk a keresség szereztetési igéjében, hogy minden hatalom nekem adatott menjen és földön. Most azért magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket itt együtt is, hogy te már felfedezhetted az ő hatalmát a saját életedben, ahogyan ez a beszélgetéseinkből kiderült. Megláthattad azt, hogy a különböző történéseket nem a véletlennek, nem annak a bizonyos, sokszor nagybetűvel leírt sorsnak vagy végzetnek kell tulajdonítani, de még csak nem is a saját erőnknek, ügyességünknek, hanem igen, Isten hatalmának, jelenlétének, mert ő csodálatosan munkálkodik az életünkben és a világunkban is. Kívánjuk azt, most amikor a keresség sákramentumában részesül, hogy az ő szeretetéből és hatalmából egyre többet megismerhess. Hogy sose feledd az se, hogy minden hatalom, amellyel rendelkezhetsz, akár a családban, családfőként, édesapaként, akár a munkahelyen, vezetőként, az Istentől neked adott hatalom. Szüntelen ráfigyelve, és tőle tanácsot kérve, fogsz tudni igazán jól élni vele. Azonban ezt te már az Isten gyermekeként teheted, és ezt se feledd el soha. És ne feledd el soha azt se, amivel Jézus Krisztus befejezte a szavait, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így legyen. Ámen. Most erről az Istenről tegyünk vallást, mondjuk el közösen fennállva az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a foglyokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
És most egy kérdést teszek föl, melyre az Isten színe előtt őszinte lelkiismerettel válaszolj. Azt kérdezem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén Anya Szentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni. Ha így van, akkor válaszolt kérlek, a Szentlélek segítségét kérve.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
A mi Úrunk Istenünk áldjon meg, hogy amit most ígértél, azt valóban meg is tarthasd. Meghajtva fejünket, magasztaljuk Urunkat, és kérjük az ő vezetését, segítségét ahhoz, hogy Ádám valóban megtarthassa ígéretét. Urunk Istenünk, áldunk is magasztalunk azért, hogy Te itt vagy közöttünk szent lelked által, itt, most is. De tele van a szívünk hálával azért, hogy nem csak a templomban, nem csak a Te házadban lehet megtapasztalni jelenlétedet, hanem kint a világban járva is, munkahelyen, családban, különböző ügyeinket intézve. Köszönjük, hogy Te a Tieiddel mindenhol ott vagy. Köszönjük, hogy Te munkálkodsz ebben a világban, még akkor is, hogyha annak zavarossága miatt mi nem egyszer úgy érezzük, hogy olyan távol vagy, vagy talán nem is gondolsz már ránk, nem is törődsz velünk. Bocsásd meg ezeket a gondolatainkat. Bocsásd meg, amikor háborgunk is talán. Úgy kérünk téged, hogy hadd nyílhasson meg a szemünk igazán, hatalmadnak, szeretetednek meglátására. Hálás szívvel köszönjük neked azt, most különösképpen is, hogy Ádámot is megszólítottad. Köszönjük, hogy őt is szeretett, és ezzel a szeretettel kerested őt. Köszönjük, hogy megmutattad hatalmadat is neki. Köszönjük, hogy ő elmondhatta azt, hogy igen, ezekből felismert téged, megértette, hogy te valóban élő, valóságos, munkálkodó Úr vagy. Áldunk és magasztalunk azért, hogy elhatározta, szeretne veled együtt élni. Köszönjük, Urunk Istenünk azt, hogy te kész vagy őt is szövetséget befogadni, hogy most pecsétként rákerül erre a szövetségre a jel. És köszönjük neked, hogy te leszel Ádámmal. Köszönjük azt, hogy te vezeted őt. És kérünk, áld meg az ő életét, hogy valóban téged kérdezzen, rád figyelhessen mindenkor, tőled kérhessen tanácsot. Áld meg szeretteivel együtt. Add neki bölcsességedet, add neki békességedet, türelmedet. Kérünk, hogy minnyájukkal te légy kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Ádám, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ámen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor veled és az egész családdal. Ámen. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat, énekeljük mind a három verszakát, harmadik verszakának éneklésével pedig kérjünk áldást Ádám életére. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hóseás próféta könyvéből hangzik hozzánk most, kedves testvéreim, Isten igéje, a 14. fejezetből a következőképpen. Megbűnhődik Samária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemői ciklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják. Tér meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki: bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz. Én meghallgatom, és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket. Aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elfutnak rajtuk. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, azt, amiről a felolvasott ige szakasz szólt. Van lehetőség az újrakezdésre, van lehetőség a hozzátérésre. Urunk, megvalljuk, olyan nehezen tudjuk kimondani azt, hogy a kínlódásainknak, életünk sok-sok nyomorúságának az oka, igen, igazából az, hogy hátat fordítottunk neked. Bocsásd meg, hogy sokkal hamarabb kinyúlik a kezünk, és az ujjunk másra mutogat, hogy a másik ember az oka, vagy éppen a körülmények. De olyan nehezen értjük meg, hogy alapjában véve a tőled, a hozzád való viszonyulásunktól függ sok minden. Bocsásd meg, Urunk, a vakságunkat, de köszönjük, hogy igédből azt is megérthetjük, még ezért is szabad imádkoznunk, hogy nyisd meg a szemeinket, a lelki szemeinket, hogy valóban felismerhessünk téged, jelenlétedet, hogy megérthessük azokat az összefüggéseket, amelyeket csak te tudsz számunkra világossá tenni, és ezáltal igazán helyére kerülhessen az életünk. Azért imádkozunk most, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, s munkálkodj bennünk, és segíts nekünk most is ebben, hogy meghallhassuk szavadat, megérthessünk téged, miközben hallgatjuk az igét, az ige hirdetést, hogy valóban te szólj hozzánk, veled lehessen találkozásunk, s hadd válhasson az életünk olyanná, mint ami ennek Hóseás próféta itt olyan gyönyörűségesen leírta. Virágzó, zöldellő, kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és áld meg így Isten tiszteletünket. Ámen. 171. dicséretünket énekeljük, és készüljünk Isten üzenetének meghallgatására így. Előbb hallott ige szakaszból olvasom Isten beszédét, Hóseás könyve 14. fejezetéből, a 6. és 7. versekből szólnak hozzánk a következőképpen. Ezt mondja az Úr, harmat leszek Izraelnek. Virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libánon. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleten már volt szó arról, hogy hogyan is élt Izrael népe Hóseás proféta korában. Hogyan viszonyultak ők akkor az élő Istenhez. Nyomon követtük, hogy hogyan jutottak oda, hogy az ötvösök által készített aranyborjukról azt gondolták, és azt is mondták, hogy íme ez a mi Istenünk. Ő vagy ők hoztak ki bennünket Egyiptomból. Aztán azt is hallottuk, hogy a létüket és függetlenségüket veszélyeztető, hódító birodalommal szemben hol az egyik országtól, hol a másik országtól remélték a segítséget. Ahelyett, hogy olyan igazán, őszintén odafordultak volna Istenükhez. Hiszen ne felejtsük el azt, hogy miközben itt beszélünk Izraelről, arról a népről beszélünk, amely Isten népe. Ráadásul a korszellem hatására az akkor legnépszerűbb bálványt is elkezdték imádni. Végül pedig azzal bántották meg Istent, hogy megint csak nem benne bíztak, hanem saját magukban, saját erejükben, katonai erejükben. Istennek ezt kellett végül is kimondani a róluk, hogy ez a nép bár az én népem, de elfelejtette alkotóját. Az is elhangzott egy héttel ezelőtt, hogy ez a szó, hogy elfelejtette, ez úgy is visszaadható, hogy félretette Istenét. Isten népe félretette Istenét. Azzal nem számolt, hogy ennek a következménye az, hogy ő maga olyan, és ezt megint csak Hóseás prófétától idézem, olyan a népek között, mint az értéktelen tárgy. Vagy a károlyi fordítás szerint, edény, olyan edény, amelyen nincs gyönyörűség. Ennek a népnek üzente az Úr azt, amit viszont most a 14. fejezetből hallottunk, térj meg Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki, bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, Lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többi Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat a szolgában. Ez ige mondani valóját egy egészen egyszerű, hétköznapi eset tette számomra különösen szemléletessé most az elmúlt napokban. A leányunk gimnazista korában járt kerámia szakkörre, és még akkoriban készített többek között egy ilyen díszes agyag edényt. És most a napokban dolgait rendezgetve ott a szobájában, azzal állt elő, hogy ő ezt nem akarja tovább őrizgetni, mert ő bizony erre nem igazán büszke. Vagyis túl akar adni rajta. Mi legyen vele? Ez volt a kérdés. Hozta hozzám. Elkezdtem én is nézegetni, forgattam a kezemben, mi is legyen vele, valóban dobjuk ki. Hát azért mégiscsak a leányzó készítette. Vagy akkor mi legyen? Így üresen tegyük valahova, aztán foglalja ott a helyet, vagy tegyek bele valamit. Aztán egyszer csak a pillantásom ráesett arra a cserepes virágra, amit pontosan az előtte levő nap kaptam valakitől, és akkor már is jött az ötlet, ó, hát ezt bele lehet tenni. És tényleg, éppen belefért, és tulajdonképpen betöltötte azt a szerepet, amit a kaspók szoktak betölteni. És ami még a ráadás volt, hogy jól is mutatott benne ez a bizonyos virág, amely virágzott éppen, szépen sárgán virult, és jól nézett ki együtt a kettő. A helyére is került, hasznossá is vált, és még tulajdonképpen szép is volt. Nos hát, ez volt az a pici kis epizód a mindennapokból, ami különös fényt vetett ezekre az ige szakaszokra, amelyeket olvashattunk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján is, nem is olyan régen, és amelyekből múlt vasárnap is, és most ezen a vasárnapon is két szakasz a figyelmünk középpontjába került. Mert miről is van szó? Arról. És tudom, hogy kemény igazság ez, de azt hiszem, hogy mindegyikünknek sokkal jobb, ha szembenézünk vele, hogy aki félreteszi az Istent, az a feleslegessé vált edény sorsára jut. Aki nem engedi Istent az őt megillető helyre, az első helyre, az maga sem találja a helyét. Aki pedig nincs a helyén, ezt is megfigyelhetjük, az hol ebbe, hol abba ütközik bele. Ilyenkor persze a környezetünket szoktuk okolni, hogy azért van, mert ő olyan, és azért zöldülünk ezt olyan sokszor, vagy azért történnek ezek a dolgok. Milyen nehezen látjuk be ilyenkor azt, hogy bennem van valójában békétlenség, vagy bennem van rendetlenség. Miért? Mert Isten nem az őt megillető helyen, az első helyen van az életemben. És tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy annyit tudunk morgolódni, elégedetlenkedni, és élünk úgy, ahogy, hogy sokszor talán már nekünk is elegünk van magunkból is. Kerüljön hát Isten az életemben a hozzá méltó helyre, és akkor én is helyre kerülök. Ennek a folyamatnak a gyakorlati lépéseit adja elénk tulajdonképpen ez az ige szakasz, amelyet most Hóseás könyvéből hallottunk. Első lépése ennek a folyamatnak, legalábbis igény szerint, a bocsánat kérés. Egy tárgyat, amelyről valamikor úgy döntöttem, hogy én ennek nem sok hasznát veszem, és félretettem, minden további nélkül előkaphatok, hogyha valami miatt mégis úgy tűnik, hogy szükség van rá. De ugye egyikünk se gondolja azt, hogy az élő, szent, örökkévaló Istent csak úgy félretehetem, és aztán, amikor azt érzem, hogy jaj, most nagy bajban vagyok, akkor csak úgy minden további nélkül előkaphatom. Gondoljunk csak az Úr Jézus Krisztus által elmondott egyik csodálatos példázatra, a tékozló fiú példázatára. Mi derül ki belőle? Az, hogy az atya elengedte ugyan a fiút, amikor az kikérte az örökséget. Erőszakkal nem tartotta otthon, de folyamatosan várta vissza. Szeretettel és tárt karokkal várta. Ezzel együtt a visszatérő fiúnak ki kellett mondania azt, hogy vétkeztem. Méghozzá nem csak úgy könnyű szívvel, odavetve, hogy hát igen, vétkeztem, hát igen, elherdáltam az örökséget, hanem komoly magába szállás következményeképpen. Vagyis azt azért el kell mondani Istennek, amikor mi is így odafordulunk, visszatérünk hozzá, hogy igen, hát eddigi boldogulásom érdekében bizony nem egyszer kerestem emberek kegyét is, nálam nagyobbak, hatalmasabbak kegyét, mert alapvetően bennük bíztam igazából. Meg azt is el kell azért mondani, hogy hányszor magamban bíztam. De most már nem akarok többet gondolni magamról, mint amennyi, aki valójában vagyok. Azt is érdemes megvizsgálni ilyenkor, hogy miről vagy kiről gondolom azt, és mondom azt, hogy ő az én mindenem. Ő a legfontosabb, vagy az a valami a legfontosabb. Miről szoktuk ezt mondani? Az egészségről? A munkáról? Egy szeretett személyről? Mert hogyha így van, akkor bármennyire is uram, uramozunk, valójában Isten mégsem az urunk. Akkor viszont erről is vallanom kell neki. Sőt, Isten igéje tovább megy. Arról is beszél itt Hóseásnál is, de a Szentírás más helyein is, hogy a megvalláshoz társuljon az is, hogy többet nem teszem ezeket. Így olvastuk itt, hogy ezekkel a szavakkal közeledj Istenhez. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Azaz, most már nem emberekben bízunk, nem magamban bízom, és a bálványokat sem akarom megtűrni az életemben. Istennek akarom adni valóban az első helyet. Annak pedig, hogy ez valóban megtörtént, hogy valóban Istené az első hely, egyik biztos jele az, hogy megjelenik a szívemben az Isten iránti hála, sőt, az imádat. Fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Az ige ezeket a szavakat is ajánlja nekünk, hogy vigyük az Úrhoz, és hogy mit is jelent itt az ajkunk gyümölcse, annak megértésében pedig segítségünkre lehet az Új Szövetség, annak is a zsidókhoz írott levele, a 13. rész 15. versében olvashatjuk, általa, azaz Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét, azaz hogyan áldozzunk, mivel áldozzunk Istennek. Azt mondja az ige, hogy dicsőítéssel, magasztalással, azzal, hogy imádjuk őt, hogy elmondjuk, kinek ismertük meg őt, kinek tartjuk őt. Csak nálad talál irgalmat az árva. Ezt is olvastuk itt Hóseás könyvéből. Már próbáltunk mi nálunk erősebbekhez, hatalmasabbakhoz is csatlakozni, támaszkodtunk mi a magunk erejére is, reméltünk boldogulást az anyagiakban való gyarapodásunktól is, de be kell vallanunk, hiába. Csak rád érdemes hagyatkozni, mert te irgalmas vagy. Te megszállnod a bajával, problémájával, nyomorúságával magára maradtat. Az imádat, az imádság legmagasabb rendű formája. Ezt érthetjük meg a teljes Szentírásból. És azt is olvashatjuk a Bibliában, hogy a mennyben csak ilyen imádó imádságok hangzanak el. Ott már senki nem fog semmit sem kérni, mert nem lesz igazából semmire szükségünk. Meg lesz mindenünk. Ott már nem kell bűnöket megvallani, mert nem fogunk vétkezni. Ott csak dicsőítjük a mindenhatót. Elmondjuk, hogy kinek ismertük meg őt. Hogy mennyivel csodálatosabb annál, mint akinek itt a földön mi megismertük és láttuk. A mi földi vaksi szemünkkel, meg az ingatag hitünkkel. Ott, a mennyben már csak Isten dicsőítő imádságok hangzanak el. Viszont ebből a mennyei atmoszférából él át valamit az, aki már itt, a földön elkezdi imádni Istent. Volt egyszer egy morcos apuka. Lehet, hogy több is van, de én most egyről szeretnék mesélni. Ez az apuka rengeteget dolgozott. És amikor dolgozott otthon, ezt hozzá kell tennem, hogy otthon rengeteget dolgozott, és amikor dolgozott, akkor a gyermekei nem nagyon zavarhatták. Nem nagyon volt szabad bemenni a szobájába. És egyszer az történt, hogy a legkisebb, aki olyan kicsi volt, hogy még a kilincset is alig-alig érte el, csak úgy lazán, kopogtatás nélkül bement az apa szobájába. És az apa anélkül, hogy felnézett volna, anélkül, hogy megtudta volna, hogy melyik gyermek az, aki bemegy hozzá, rászörmet, hogy mit keresel itt. És akkor megszólalt ez a kicsi, hogy én nem akarok semmit. Én csak szeretném nézni, hogy mit csinálsz. Isten imádata, ami mennyi édesatyánk imádata, valami ilyesmi igazából. Amikor már nem a kéréseinkkel megyünk oda, azokkal is szabad tudjuk, kérjetek és adatik nektek. De talán már a kéréseinket is elmondtuk. Bevallottuk, megvallottuk a vétkeinket is. De még mindig ott vagyunk csendben az Isten előtt. Miért? Csak azért, hogy nézzük őt, hogy gyönyörködjünk benne, hogy valamiképpen, mint egy beszívjuk a szemünkkel, de leginkább a hitünkkel az ő lényét. Az Isten imádata az valami ilyesmi, amikor arról van szó, hogy szeretnék a közeledben tartózkodni. Jó előtted lenni. Örülök annak, hogy ilyen atyám vagy. És hogyha van egy szavad hozzám, hogyha megtisztelsz azzal, hogy még el is mondasz nekem valamit, akkor pedig különösképpen is tele lesz a szívem örömmel és hálával. Nem tudom, hogy az istentiszteletnek ez a formája mennyire ismerős számunkra. Amikor már tényleg eljutunk idáig, hogy csodálni tudjuk Istent, amikor Istent úgy a maga valójában kezdjük megismerni és látni, amikor valóság lesz az, amit a Zsoltárok könyvében, a 37. fejezet 4. versében így olvashatunk, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hát mi leginkább a szívünk kéréseit szoktuk neki imádságban elsorolni. Valljuk be, hogy sokszor arra kell nekünk Isten, hogy teljesítse a kéréseinket, a vágyainkat. Addig kell nekünk, amíg meghallgatja a kéréseinket. Tulajdonképpen a kéréseink teljesítése a fontos igazán számunkra, és nem ő maga. Aki eljut oda, hogy bármilyen megfogalmazásban is, de ezt mondja el, amit az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkban mi sokszor elmondunk, csak talán oda sem figyelünk, hogy tied az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Az valóban elkezd gyönyörködni az Úrban, és az többet kap, mintha a kérései teljesednének, mert az Úrral magával találkozhat, még szorosabban, mint az előtt. Valami olyat tapasztalhatunk meg ilyenkor, mint amiről az igénk, Hoseás próféta így beszél. Azt mondja az Úr, harmat leszek Izraelnek. Virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a libanon fáj, ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libanon. Harmat leszek Izraelnek, mondja az Úr. Nekünk talán ez a kép nem mond olyan sokat, mint a Palesztinában élő zsidóknak. Különösen most napjainkban, amikor a mi nagy gondunk igazából az, hogy mit kezdjünk azzal a sok vízzel, ami leesett. Palesztinában azonban egészen mást jelentett ez a kép azoknak, akik hallották, hiszen a nyári hónapok ott esőtlenek, és ezért az éjszakai erős lehűlés hatására keletkezett harmat, az valóban életfontosságú volt a növények számára. Így érthető, hogy a harmatot Isten ajándékának tartja maga az Ószövetség is. És a prófétai szóhasználatban pedig szimbolikus jelentésű kifejezés, amely Isten újjáteremtő, megújító erejére utal. Lehet, hogy úgy van, ahogyan azt itt mondtam, hogy számunkra nem mond ez a kép, hogy harmat leszek olyan sokat, mert éppen más a problémánk. De mindeközben azért valahogy nem úgy van, nem azt tapasztaljuk, hogy a lelkünk az egyre jobban kiszárad. Hogy a szüntelen rohanás, a szüntelen hajtás közepette, a sok-sok gond, melyeket magunknak úgy begyűjtünk, mert az is olyan nehezen megy, hogy igazán Istenre vessük a gondjainkat. Ezek nem teszik olyan fásultá a szívünket, olyan kiszáradtá. Nincs azért nekünk valójában szükségünk a harmatra. Harmat leszek. De hát nézzük meg, mi is történik, hogyha Isten harmata hullhat ránk. Így olvastuk, hogy gyökeret verünk, kivirágzunk, illatozunk. nem akárhová ereszthetünk ám gyökeret. És most megint az új szövetségre kell és lehet gondolnunk. Abba az Úr Jézus Krisztusba gyökerezhetünk mi bele, aki azért jött, hogy összekösse a földet az éggel, illetve az eget a földdel. Azért jött, hogy bennünket összekapcsoljon Istennel. Bele gyökerezhetünk Jézus Krisztusba. És ezáltal helyre kerülhetünk. Sőt, kivirágzunk, és illatozunk. Talán valahogy úgy, mint az a fiatal ember, akit azért küldtek el egy lelki gondozóhoz, mert azt mondták, hogy valami nem stimmel nála. Most hát a lelki gondozó, lelki pásztor elkezdett vele beszélgetni, de tulajdonképpen már, amikor belépett a szobába, és ahogyan az első szavak elhagyták az ajkát, azt érezte, hogy ebből a fiatalemberből valami különös árad. És kiderült, hogy igazából a nagy probléma, amire azt mondták, hogy valami nem stimmel nála, az az volt, hogy az Úrhoz tért. Úgy, ahogyan itt Hóseás próféta is elénk adja, vagy ahogyan az új szövetség is azt nekünk elmondja. Oda fordult az Úrhoz teljes szívével, rábízta magát mindenestől, és a rendelkezésére bocsátotta magát. És ez a lelki gondozó elmondta, hogy egyszerűen olyan illat árad belőle, hogy nem tudta másképp magának se megfogalmazni, csak így, hogy nagyon jó, kellemes illat árad ebből a fiatal emberből. Annyira, hogy miközben beszélgettek, a lelkipásztor is átmelegedett tőle. Aztán azt javasolta neki, hogy imádkozzunk együtt. És a fiatalember elkezdett imádkozni, és kibudjantak belőle az Isten dicsőítő szava. Ömlött árad belőle az illat, ami nem más, mint a Szentlélek illata. Nos, ez nem csak ennek a fiatalembernek, és nem csak egyeseknek a lehetősége, hanem mindjárt. Hogy így oda térjünk igazán. Lehet, hogy még először életünkben. De ha már az Úr útján járhatunk is az ő kegyelméből, egy-egy bukásunk után, egy-egy vétkünk után is, így őszintén megbánva, odafordulva, és engedve, hogy a Szentlélek munkálkodhasson bennünk, indíthasson bennünket, és hallgatva szavára, és megtapasztalhatjuk, hogy mi is illatozhatunk. Ennél jobb bizonyságtétel azok számára, akik nem ismerik még őt, nem is lehet. Hiszen ha illatozunk, illatot árasztunk, akkor keresik az illat forrását, és akkor eljuthatnak ők is az Úr Jézus Krisztushoz. Legyen így. Ámen. 474. dicséretünket keressük meg. Ez az énekünk is erről szól. Énekeljük így. Hálás a szívünk, Urunk Istenünk, azért, hogy bár mi emberek fordítottunk neked hátat, te mégsem fordítottál nekünk hátat. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, egyszülött fiadat, szabadítónak. Elküldted, hogy ő utat készítsen, teremtsen nekünk hozzád. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által, a belévetett hit által mi a gyermekeiddé válhatunk. Köszönjük, hogy arra is megtanítasz bennünket, hogy hogyan mehet ez végbe a gyakorlatban. Köszönjük, hogy Hóseás prófétának a szavai, mindaz, amit általa adtál elénk, az is ebben segítség számunkra. Útmutatás. Könyörülj meg rajtunk, hogy komolyan vehessük. És köszönjük, hogyha végig megyünk ezen az úton, akkor mi is megtapasztalhatjuk azt, amit így mondtál el, hogy harmat leszel Izraelnek. Hiszen ez nem csak az akkor kiválasztott népre, hanem a mindenkori kiválasztottakra igaz, mindazokra, akik hallva a te hívásodat, odafordulnak hozzád teljes szívvel, s rád bízták az életüket. Köszönjük, hogy harmat leszel számunkra. Köszönjük, hogy te vagy az, aki az életünket igazán fel tudod frissíteni, újítani, a szívünket, a lelkünket, amely oly fásult, de oly érzékeny is. És tudjuk, hogy igazából ezek is összetartoznak. Az, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a sündisznó. Szúrunk, de közben, hogyha a másik felől ér bennünket szúrás, oly hamar meg tudunk bántódni. Köszönjük, hogy ezekből is általad van szabadulás. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy engedjünk szent lelkednek most, amikor hallhattuk szavadat, amikor hívásod újra megérkezett hozzánk. Engedjük, hogy szent lelked újjászülhessen, tisztíthasson, megszentelhessen bennünket. S hadd lehessen a mi életünk is illatozó, rád mutató, rólad beszélő élet. Urunk, amikor ezt kérjük, akkor így gondolunk szeretteinkre is, így gondolunk egész gyülekezetünkre, de így gondolunk városunkra is, akikhez elsősorban küldtél bennünket, hogy a te illatodat árasszuk itt, e város lakói között. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunkért, hogy a te illatoddá válhassunk, mint közösség is. Könyörgünk hozzád népünkért, hogy megtérhessenek, hozzád fordulhassanak, hogy ki tudják mondani a bűnvallás szavait, s hadd fakadhasson fel az ő szívükből is a hála, a téged imádó, dicsőítő szó. Urunk, kérünk téged, hogy maradj mindnyájunkkal a hétköznapjainkban is, hogy munkahelyen, családban, mindenhol a te illatodat áraszthassuk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkoztuk az Úrtól tanult imád.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg a hirdetéseket most. Mindenek előtt gyülekezeti alkalmainkra hívogatunk mindenkit sok szeretettel. Szerdán délelőtt 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekórát tartunk. Örömmel jelentem azt, hogy tegnap mintegy 15-en együtt lehettünk Makkos Márián. Hála Istennek, hogy szép időnk volt, ami lehet, hogy most ezekben a napokban csodának is felfogható, hogy éppen tegnap délután, amikor mentünk, akkor ragyogott a nap, és igazából még a turista utak is járhatóak voltak. Úgyhogy hála Istennek, hogy együtt lehettünk, és sajnáljuk, hogy nem többen, hogy azok a testvérek, akik nem jöhettek, azokkal nem örvendezhettünk együtt, de reméljük, hogy jövőre lesz rá lehetőség. Nyári gyülekezeti csendesetünkre is hívogatok még. Július 5-től 11-ig lesz pénzes gyűrött. Jelentkezni lehet lelkészhivatalban, illetve Varga Andrásnál és az ő kedves feleségénél. Az adakozás lehetőségét említem még, tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 230. dicséretünket énekeljük végig mind az 5 verszakával, az 5-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.